Zoo Rádió, sziasztok! Ez itt a Kultúrsok című műsorunk. A mai vendégünk Vég Teodóra, magyarországi tahiti tánccsoport vezetője, és a beszélgetésünk apropóját egy olyan fellépés adja, amely most a hétvégén lesz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyfajta programajánló is a mai műsorunk. Kérlek, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy megértsük azt, hogy ez a tahiti tánccsoport hogyan jött létre, hogy ki vagy te, kik vagytok ti, és hogyan csöppentetek bele a tahiti táncba.
Sziasztok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A tánccsoportunkról annyit mondanék el, hogy 2015 óta létezik, mert mi a párommal, aki a dobosok vezetője, akkor értünk haza Magyarországra. Előtte Japánban éltünk évekig, és utána pedig a déli csendes óceánon utaztunk, és így ejtettük útba Tahitit is. Már Japánban, ahol érdekes módon ez a tánc nagyon népszerű, már akkor elkezdtünk mind a ketten gyakorolni, ő a dobolást, én a táncot, és nagy vágyunk volt, hogy eljussunk egyszer Tahitire. Ugye ez egy eléggé elzárt része a világnak, tehát nehezen megközelíthető, és nem egy olyan desztináció, ahova az ember csak úgy elugrik. Úgyhogy sokat készültünk rá, és ha már egyszer ott voltunk, akkor maradtunk is jó ideig. 7 hónapot töltöttünk Tahitin, és ott helyi mesterektől tanultunk mind a ketten, helyi csoportokkal táncoltunk, doboltunk. Nagyon, nagyon meghatározó volt ez az élmény, de akkor még nem gondoltam, hogy tánccsoport lesz belőle, mikor hazaérünk. Ez úgy alakult, hogy engem a barátaim kértek, vagy barátnőim, hogy tanítsam őket táncolni, mert annyira tetszik nekik ez a dolog. Gondoltam, hogy jó, csapjunk bele, és ahelyett, hogy mert ez egy elég nehéz tánc, és arra gondoltam, hogy valószínűleg hamar elkopik a lelkesedés. Ehhez képest duplázottunk, triplázottunk, úgyhogy most már egy 40 tagú tánciskolám, vagy tánccsoportom van nekem, vagyis a tánciskolában 40-en járnak, a dobosok dobzenekarban 6-an vannak. Ott ugye ott nem oktatás folyik, hanem mármint nyilván oktatás is folyik, de nincs állandó bekapcsolódás, hanem az egy dobzenekar, aki nekünk szolgáltatja a fantasztikus talpalávalót. És ugye ebből a 40 főből van egy válogatott előadó csoportunk, vagy fellépő csoportunk, akikkel gyakran járunk fellépésekre. Tehát ez 2 év, 2,5 év, ugye 2015 őszén kezdtük. Igen, hát olyan 2 év alatt alakultunk. Így én pedig tánccal 11 éve foglalkozom ezzel a tánccal, a párom pedig a dobolással ugyanígy.
Hogy kerültetek, ugye úgy kezdődött a történet, hogy Japán. Hogy kerültetek Japánba?
Igen, ez egy érdekes kérdés, csak Tahitihoz nincs annyira köze, azért nem említettem, de én japán szakos voltam az egyetemen, mindig is érdekeltek a különleges kultúrák, és a japán állam ösztöndíjával kerültem, tehát kaptam egy japán állami ösztöndíjat, ezzel kerültem ki én, és ugye mivel házasok voltunk, ezért a japán állam szerencsére elég nagy lelkű ahhoz, hogy nem szakítja szét a házaspárokat, és így a férjem is jöhetett velem, aki pedig ott munkát vállalt, és mindenféle munkával segítette a háztartást, meg hát egyáltalán az anyagi előrejutásunkat, meg azt, hogy megteremtsük azt, hogy utána tudjunk utazni.
Stimmt. És mondatod volt, hogy ezzel a tahiti tánccal, életérzéssel ott ismerkedtél meg Japánban, és ez a tánc ott, jól értem, hogy népszerű?
Nagyon népszerű.
Mi lehet ennek az oka?
Talán az a hihetetlen életvidámság, amit ez közvetít. Ugye a japánok alapvetően nagyon, tehát az érzelmeiket nem nagyon mutatják itt, zárkózott emberek, és ugye ez pont egy olyan lehetőség, hogy szervezett keretek között, de meg tudják élni ezt az életvidámságot. Erre gondolok én. A másik ok pedig az, hogy a japánok alapvetően nagyon fogékonyak a külföldi dolgokra, tehát a kívülről érkező dolgokra, és hihetetlenül szorgalmasak. Tehát ha ők belekezdenek valamibe, akkor azt teljes erőbedobással éjjel-nappal gyakorolják, akár flamenco, akár
jazz.
Mindenben, igen, nagyon.
Vagy elektronikus zene, ezeket még speciál éppen ismerem,
igen,
Japánból is.
És emiatt nekem nagyon jó volt, hogy velük kezdtem el gyakorolni, mert a tahitiak pedig egy teljesen más mentalitás. Tehát ott lehet gyakorolni, állj be a sor végére, és te is csináld azt, amit mi csinálunk, de nincs az a szervezett oktatás, hogy felépített tanrend. A japánok pedig ezt borzasztó pontosan megszervezik, ami nekem nagyon jól jött most, hogy ugye a saját tánciskolámat vezetem, ahova felnőtt nők járnak, nem lehet csak úgy, vagy azért nem hiszem, hogy visszajönnének, hogyha azt mondanám, hogy érezd a ritmust, és állj be a sor végére, és majd egyszer menni fog, hanem szépen felépítjük mozdulatról mozdulatra pontosan a koreográfiákat.
A hallgatóink két beszélgetés blokk között ízlődőt fognak kapni a tahiti ritmusokból, de egy kicsit előzzük meg ezt, és beszéljünk a tahiti zenei kultúráról, meg egyáltalán a tahiti tánc zenéről. Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Eddigiekben azt már hallottam, hogy dobok vannak, de mást hangszert is használnak, vagy hogyan lehet ezt egy rádióban legjobban leírni szerinted?
Igen, majd a zenével valószínűleg, de azt tudom róla elmondani, hogy kétféle alapvető műfaj van a tahiti zenében. Az egyik a dobszóló, ezt úgy hívják, hogy otea, és ezekben csak a dobzenekar szerepel. Ezt minimum két dobos, hát végülis egy dobossal is lehet, de az úgy elég szegényes, minimum két dobos játsza, jó esetben mondjuk 20-an vannak, és ezek röngdobok, tehát kivájt, elég jó megtermett kivájt fadarabok, amiket faütővel ütnek, tehát lehet képzelni, hogy nagyon hangos hangja van, aztán vannak emellett bőrdobok, tehát többféle dobnak az összessége, és amire nagyon, vagy ami miatt ez nagyon virtuóz, az a gyorsaság, hihetetlen gyorsasággal játsszák ezeket a ritmusokat, és ugye ehhez a táncosnak fel kell zárkóznia, vagy hát úgy mondom, hogy minél gyorsabb dobos, minél gyorsabb táncos, annál lélegzetelállítóbb a produkció. És ezen kívül vannak az aparimák, ez a másik műfaj. Itt pedig a dobokon kívül van ukulele, gitár, ének, tehát ezek dallamos zenék. Azt hiszem, hogy ezek van orrfuruja, ami egy érdekes hangszer, ugye furuja csak orral szólaltatják meg. Ezen egyébként a párom is játszik, úgyhogy nagyon...
Miért jó orral megszólaltatni egy furuját?
Sokkal finomabb, puhább a hangzása, mint a szájjal. Tehát ezt sokszor meg szoktam mutatni a párom, amikor újak jönnek, vagy amikor workshopot tart, vagy órát tart valakinek, megmutatja, hogy milyen szájjal, és tényleg egy ilyen élesebb hang, amikor orral fújja, ugye ott puhában érkezik a levegő, és ettől egy sokkal finomabb, lágyabb hangzása lesz ennek a melódiának.
Ez Magyarországon mondjuk télen nem annyira praktikus.
Nem, hát így nyilván Tahitin terjedt el, úgyhogy nem véletlen.
És milyen kulturális élet tekintetében ezek a kialakult táncformák, ezek a stílusok, ezek milyen célt szolgálnak? Mi a céljuk ezzel a tahiti élőknek?
Eredetileg, történelmileg volt egy külön kaszt, akiket már gyermekkorukban kiválasztottak, és egész életükben erre tréningeztek, hogy zenészek és táncosok legyenek, és ők mutatták be a különböző szertartások alkalmán az előadásokat. A Maraéban, ez a szent hely a polinész kultúrákban, tehát ez egy tisztás lehet elképzelni, ami körbe van véve kőfallal, és ott tartották az előadásokat, meg a különböző szertartásokat, és mindig történetet mesélnek el. Tehát ez már akkor is fontos volt, hogy például, hogyha egy követség érkezett egy szigetre, akkor ugye megjelentek, ők is hoztak magukkal táncosokat, és eltáncolták a saját történetüket, és cserébe a vendéglátóktól is kaptak egy előadást. Tehát mindig nagyon fontos volt, hogy nem csak a mozdulatok számítanak, hanem az, hogy ezzel mit mesélnek el.
A történetmesélésen kívül semmilyen más szerepe nincs a táncnak ezeken a szigeteken?
Eredetileg régen a termékenység kultusz is volt, vagy ugye esőt vártak, hogyha az isteneknek bemutattak egy-egy ilyen előadást. Ma leginkább ugye a misszionáriusok érkezésével ez eléggé átment egy ilyen föld alatti mozgalomba, mert ugye ebben a tárgyban nagyon sok az érzékiség, és az a fajta úgymond mesztelenség, tehát hogy megmutatják a testüket, ez a misszionáriusok számára tűrhetetlen volt, úgyhogy több száz évig ez egy ilyen föld alatti mozgalom volt, és mostanában mondjuk az 1800-as évek végén került vissza a köztudatba, és azóta pedig az identitásukat fejezi ki ezzel. Minden évben van egy nagy verseny júliusban, és arra ugye csoportok neveznek, és mindenki előad egy külön előadást, és hihetetlen dicsőség ugye megnyerni ezt a versenyt. Annak is, aki megírja a történetet, annak is, aki előadja, úgyhogy ezt tényleg nagyon komolyan veszik hagyományőrzésként.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-egy történet az elsősorban olyan jellegű, mint a színház lenne, vagy az irodalomhoz közelítünk. Tehát van egy történet, amit el kell táncolni, aminek van csattanója, vagy van egy valami velős mondani valója?
Így van. Én úgy hívom, hogy tahiti opera, mert ugye vannak színészek, akik narrátorként mesélik a történetet, és akkor ugye egy-egy átkötő szöveget mondanak két tánc között. hogy érthető legyen a történet. Van, amikor a narrátor átkötő szövege alatt eljátszák színészek azt, amiről ő mesél, és akkor utána következik erre egy tánc. Tehát elég jól követhető, elég jól érthető a történet. Nyilván annak, aki tud tahiti nyelven, vagy legalább franciául, tehát hogy ezek tahitiul zajlanak, és franciául van róluk egy összefoglaló az előadás előtt. És jelenleg nagyon szabad a téma. Tehát régen ugye nyilván ezek ilyen a sziget története, legendák, ősi történetek voltak. Ma már a környezetszennyezéstől kezdve mindenféle akár pszichológiai kérdések, őshaza, hovatartozás, tehát nagyon sok minden megszólal benne, és nagyon egyre gyakrabbak az átvitt értelmű történetek. Tehát régen ugye az volt, hogy föld, tenger, élvezzük az életet ezen a szigeten, most pedig azért sokkal inkább hol a helyünk a világon, vagy mi a feladatunk, vagy ilyen kérdéseket feszegetnek, boncolgatnak.
Ez nagyon érdekes, mert még egy vonatkozást feltételeztem, de ez nyilván a hely adottságából kifolyólag nem lehetséges, illetve nem reális. Van egy olyan típusú hagyományos zenei megközelítés is, amelyben az előadó aktuálisan a hírmondó is. Tehát ez Európában például, vagy Ázsiában egy rendkívül jellemző dolog, főleg olyan helyzetekben, olyan kultúrákban, ahol a zenész maga a médium. Tehát nincs újság, nincs rádió, nincs televízió, hanem maga a zenész az, aki megy mondjuk faluról falura, közösségről közösségre, és viszi a híreket. Nem is kell nagyon messzire menni, még néhány évvel ezelőtt, vagy néhány tíz évvel ezelőtt Erdélyben a helyi cigány zenekarok, helyi cigányok, például az azóta híressé vált Taraf de Hajduks, az például klasszikusan egy ilyen formáció volt. Én például az egyik legelső szám, vagy track, vagy nóta a Taraf de Hajduks-tól, az a Ceausescu Criminalu, tehát Ceausescu bűnös című nóta volt, ami megjelent a Tony Gatliffnak a filmjében, és az arról szólt, hogy ugye pont megdőlt a rendszer, a politikai rendszer, és akkor a három cigányzenész ment faluról falura, közösségről közösségre, és akkor rendesen improvizatíve, hegedűvel előadták, hogy pont mi történik, de olyan szinten, hogy a diktátor halott, Temesváron, mit tudom én, tüzeket gyújtottak a főtéren, voltak összecsapások, és hogy az egyetemisták nagyon rendesek, mert adnak cigit, meg tehát minden olyan egyszerűséggel együtt a hírvívő szerepét. De itt akkor ez kevésbé jellemző.
De, hát ahogy elmondtam, tehát amikor megérkezett egy küldöttség, akkor ők a saját történetüket adták. Tehát akkor egy ilyen történetcsere folyt. Ugye nyilván egyik faluról a másikra nem nagyon tudtak járni, igen, mert ugye a szigetek miatt, és így nyilván mindig kontroll alatt voltak. Tehát úgy maguktól nem indulhattak el, hanem mindig a helyi sziget vezetése kontrollálta azt, hogy mit adnak elő, mert nyilván csak együtt tudtak egy ilyen nagyobb hajós utazásra vállalkozni. De ezek a történetek megvoltak, hogy az egyik szigetnek ilyen története van, a másik meg olyan, és akkor ezt megosztják egy ilyen közös találkozás alkalmával. Ma már ez nem így van.
Jó, hát igen, tehát ez a világ bedrótozódott. Oké. Innen szerintem akkor most hallgassunk meg egy jó kis tahiti zenét, és akkor ezzel jövünk vissza. Mai vendégünk a Kultúrsok című műsorom a Vég Teodóra, magyarországi tahiti tánccsoport vezetője. A zene után jövünk vissza. Thank you. Zugrádió, Kultúrsok, benne pedig Vég Teodóra, Magyarországi Tahiti Tánccsoport vezetője, és arról beszélgetünk, hogy milyen érdekes kulturális színfolt ez a tahiti tánc Magyarországon, és ez a tahiti tánc Budapesten, és a Teodórának a tolmácsolásában. Van másik, vagy van több csoport Budapesten tahiti táncra szerveződve, vagy ti unikálisan egyedüliként csináljátok ezt?
Jelenleg mi csináljuk ezt egyedül, tudtommal, de azért a 3 év alatt, vagy 2,5 év alatt valószínűleg eljutott volna hozzám a híre, hogyha lennénk többen is. És jól mondtad, hogy a rendszeres óráink Budapesten vannak, ősztől tavaszig, tehát vagy ősztől nyár elejéig, ugye ilyen iskolaévszerűen szeptembertől júniusig tart a tahiti tánc iskola, és a nyarat pedig fesztiválok, különböző fesztiválokon töltjük, az Everness-en, Alsóörsön, vagy ugye most hétvégén megyünk az Ütős Fesztiválra, Agárdra, tehát több fesztiválos meghívásunk is van. Úgyhogy a nyáron van egy saját táborunk, az is a Balatonparton, Felsőőrsön, úgyhogy nyáron sem állunk le a táncolással, csak olyankor visszük a hírét az ország területeire, és nyáron azért népszerűbbek a fellépéseink is nyilván. Akkor van a fesztivál szezon, úgyhogy télen keményen dolgozunk azért, hogy nyáron minél igényesebb és színvonalasabb előadásokat tudjunk bemutatni. És ami még nagyon nagy különlegessége a csoportunknak, Európában azért vannak több helyen, Szlovákiában, Szlovéniában, Németországban, Franciaországban sokan, ugye nyilván tahiti francia gyarmat volt, tehát Franciaországban sokan vannak, és nagyon nívósak, de szinte mi vagyunk, a régióban mi vagyunk az egyetlenek, akiknek élő dobosok szolgáltatják a zenét, és ugye ezért nagyon irigyelnek minket mindenhol, és ez tényleg fantasztikus előny, tehát teljesen más nyilván élő zenére táncolni, mint felvételre, és az előadásokon is ennek ugye a hangerő miatt is, meg ezekben hihetetlen energia van, úgyhogy ez egy eléggé, úgymond, én talán lehengerlő hangzás, és sokkal életvidámabb a tánc is tőle.
Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy tahiti táncosnak, aki el akarja kezdeni, az mire készüljön?
Mi teljesen kezdő szinttől kezdjük az oktatást, tehát igazából szorgalom kell hozzá leginkább. Nyilván, hogyha van táncos előképzettség, akkor gyorsabban halad valaki, de igazából az egyik legfontosabb volt, amikor hazajöttem, hogy egy olyan csoportot alakítsak ki, ami nyitott és támogató bárkinek, aki szeretne mozogni, szeretne táncolni, és ezt az életörömöt szeretné megélni, akár csak heti egyszer. Nyilván, aki heti egyszer jár, az a tánciskolában vesz részt, és aki több energiát tesz bele, több időt, mondjuk heti kétszer-háromszor is eljár az órákra, hiszen heti 5 alkalommal van óránk, ők gyorsabban fejlődnek, és ők lelkesebbek is, tehát ők azok, akik tudnak csatlakozni a fellépő csoporthoz. Viszont az mindenképpen úgy van, hogy ezek a nők, mindannyian, akikkel így együtt táncolunk, nagyon összetartó, tehát kicsit olyan érzésem van, mint egy törzs, mint hogy egy törzsnek a tagja lennék, dobosokkal, táncosokkal együtt, és nagyon sok, az élet nagyon sok szinterén segítjük egymást, és nagyon sokat ad a mindennapi életben ez a közösség. És ugye nyilván a szigeteken is ezt éltem meg, amikor egy tánccsoporthoz csatlakoztam, hogy ez egy közösség, akik figyelnek egymásra, számítanak egymásra.
Miért csak nők?
Mert én csak ezt tudom. Tehát vannak férfi táncok is. Egyébként az érdekes, hogy Japánban is sokkal népszerűbbek a női táncok. Nyilván világszerte a férfiak kevésbé fogékonyak a táncra sajnos jelenleg, és én csak a női ágat tudom tanítani, a párom dobol, tehát hogy ha lenne még valaki, és én keresek is valakit, aki akár jártott, akár onnan való, és itt él, és tudná a férfi szekciót erősíteni, de egyelőre még nem találtam.
Jó kis hirdetés lenne.
Igen. Várjuk a Tahiti vagy bármelyik polinéz szigetről származó
férfi táncosokat. Oktatót.
Igen.
Ráadásul. A ritmusok, amelyeket a dobosok pakolnak alátok, azok mennyire gyorsak, vagy mennyire változatos ez, vagy van nagyon lassú, hogy néz ez ki?
A dobos ritmusok elég gyorsak, nyilván ez most nálunk attól függ, hogy a dobos csapatot milyen szintre lehet felhozni, hogy a táncosoknál is attól függ, más azért, hogyha valaki felnőttként elkezdi, mintha valaki 3 éves kora óta ezt gyakorolja, de mindenképp a gyorsaságra törekszünk. Lassú dobszóló nem nagyon van. Tehát, hogy ez nem ismert. Ahogyha lassú zenét játszanak, akkor az már vokális és hangszeres.
Mennyire szóló műfaj ez, vagy mennyire társas?
Is, mind a kettő. Ez nagyon jó kérdés, mert ugye az előadásokban is ennek a dinamikája is nagyon jó változás, hogy vannak táncok, ami épp attól ütős, hogy úgymond tömeg táncolja, és vannak szóló előadások is, amiken pedig csak szóló táncosok adják elő a táncot. Nekünk is jelenleg a jelenleg futó történetünkben, amit most írtam, és most fogjuk előadni másodszor, ebben is váltakoznak, ugye van, ahol 8 táncos van, van, ahol 16, és van, ahol csak 1. Attól függően, hogy mit szeretnénk kifejezni vele.
Milyen témákban gondolkodsz?
Én most ez a második darab, amit írtam, az első darabot karácsonyra írtam, és akkor várandós voltam a kisbabámmal is, úgyhogy valószínűleg ez ott a gondolatot, hogy a születés témáját dolgoztuk fel. Ugye azt, ugye nem is annyira a születést, mint inkább egy anyának, úgy Mária szerepébe éltem bele magam, vagy képzeltem bele magam, vagy azt akartam megmutatni, hogy micsoda vívódás lehetett neki az az időszak, amíg megérkezett Jézus Krisztus, tehát ez a várandós időszak. Tehát, hogy mindig azt mondjuk, hogy jött az angyal, elintézték, jól van, elfogadta, József is azt mondta, hogy oké, rábólintott, és megszületett Jézus, ez a következő dolog. De úgy belegondoltam, hogy azért az egy időszak, azt kell, tehát, hogy ezt a gyermeket ki kell hordani. Ugye egy terhes anyának rengeteg vívódása van, rengeteg
dilemmája, kérdése, kétségei.
Úgyhogy ezekről szólt a karácsonyi előadás, és az évvégi előadás pedig egy másik nagyon, úgymond ez egy nagyon égető téma, ami nagyon gyakran előkerül most, ez pedig a természet és az ember kapcsolata, ezért az a cím, hogy a természet éneke. És arról szól, hogy az ember mennyire úgymond kihasználja, kizsákmányolja a természetet, és hogy van-e innen visszaút. Nyilván ez egy életvidám kultúra, úgyhogy igyekszem a végkimenetelét pozitívra megcsinálni, de azért benne van az az üzenet, hogy próbáljunk meg megállni és odafigyelni erre a bolygóra, mert nem fog örökké támogatni minket, hogyha mi elfordulunk tőle.
Hogy néz ki? Írsz egy történetet, ezt megszövegezed, leírod, és hogy lesz ebből zene, és hogy lesz ebből tánc?
Egyelőre úgy, hogy igazából előbb van a, nem tudom, hogy a tyúk vagy a tojás, de hogy én megírom ezt a szöveget, ezt évvégén írtam meg, és azokból a koreográfiákból válogattam, amiket az évközben megtanultunk. Tehát, hogy melyik hova illene, egy kicsit a formációt úgy variáltam, hogy az üzenettel, mondjuk, hogyha harc van, akkor ugye legyen benne párbaj, tehát úgy forogjanak, vagy a kosztümökkel, vagy az arckifejezéssel ezekre rá lehet segíteni, és akkor azzal dolgozunk, ami anyagunk van. Tehát ami dobszólókat megtanultak a srácok a dobokon, és a hölgyek a táncon, azokat alakítom ehhez a történethez, amit leírok. És ugye nyilván most én nem nagyon tudok táncolni, mert 3 hónapja szültem, úgyhogy még így azért nem érzem magam olyan szinten.
Ezt nem kell elmagyarázni, ezt mindenki könnyen
hogy a fellépésen táncoljak, viszont megvan így is a szerepem, tehát én vagyok a narrátor ezekben az előadásokban jelenleg.
Stimmt, nagyon jó, hogy előhoztad az öltözködést, mert hogy arról is mindenképpen akartalak kérdezni, hogy ez hogy néz ki, tehát hogy hogyan gondolod át itt az egésznek a kosztüm részét. Te vagy a stylist is, vagy nem?
Szerencsére ebben van segítségem. Tehát vannak gondolataim, de ugye hozott anyagból dolgozunk. Vannak olyan ruháink, amiket már felvettünk múltkor, és akkor azt egy kicsit átalakítással tudjuk használni, és szerencsére van egy-két lány a csoportban, akik ebben nagyon jók, és jó a képzelőerejük, a fantáziájuk, és bele is teszik a munkát, hogy kosztümöket varjanak, készítsenek, kagylókat ragasztanak rá. Tehát egyre igényesebbek, egyre színvonalasabbak azok a ruhák, amiket felveszünk, és a színekkel játszunk még. Ugye nyilván, hogyha egy párbajról van szó, akkor az egyik csoport jelenleg fekete, a másik csoport piros, és akkor ez nagyon jól mutatja az ő harcukat. Vagy van egy olyan rész, amikor az ember mögött megjelenik egy árnyék. Ugye az az árnyék, amikor elkezd kabzsi lenni, amikor már kihasználja a természetet, és akkor nyilván a pirosak a, a személyiségek, és a fekete táncos, mindegyik mellett táncol egy fekete táncos, aki az ő árnyéka. És nekem van egy kosztümöm, amit nagyon nagy becsben tartok, ezt még a Tahiti tánccsoporttól kaptam ajándékba. Ez egy fantasztikusan gyönyörű kézműves dolog, ugye fűszoknyával, mert ezt így hívják, egyébként nem fűszoknya, hanem faháncsból készülnek ezek a szoknyák, kagyló díszítéssel, egy hatalmas fejdísszel, úgyhogy mint narrátor ezt szoktam felvenni, mert ennek azért van hatása. Meg az az érdekes, hogy amikor felveszem, akkor én is azért úgy belekerülök abba a lelki állapotba és szerepbe, amire szükség van ehhez.
A Tahitivel mennyivel tartjátok a kapcsolatot? Gondolok arra, hogy mégiscsak azt a kultúrát népszerűsítitek, amely ott alakult ki. Nem is tudom, hogy van például a Tahitinek Budapesten képviselete, vagy ebben a régióban?
Nincs, sajnos nincs. Vagy hát a francia nagykövetség a legközelebbi, de hát ők ugye nyilván nem a Tahiti kultúra népszerűsítését tartják első renden szemük előtt. Szerencsére nekünk vannak jó barátaink, és már két alkalommal jöttek látogatóba, és mind a két alkalommal tartottak is workshopot. Dobot nem, sajnos dobos még nem volt itt. Táncos workshopokat tartottak. Kétszer is volt, hogy tűztáncot tanultunk, hakát, úgyhogy többféle polinész tánccal is foglalkoztunk. És egyébként meg üzenetekben, tehát ugye különböző szociális oldal, vagy hogy hívják ezeket, networking oldalakon, e-mailben tudjuk tartani a kapcsolatot velük, meg ugye szerencsére nagyon sok videó fenn van az interneten, tehát a frisseket is én nézem, az egész verseny, az idei verseny, ami most volt júliusban fenn van a Tahiti TV honlapján, úgyhogy én azokat a versenyeket nézem, figyelem, az ismerős táncosokat kiszúrom, és ezen kívül úgy Európában is vannak színvonalas workshopok, főleg Barcelonában, Párizsban, és ugye most már hárman vagyunk tánctanárok, mind a hárman igyekszünk minél több workshopra eljutni így a területen belül.
Mennyire tudjátok igénybe venni, mennyire segít a modern technológia, YouTube-ról, innen-onnan, tutoriál, mind nektek, mind pedig a táncosoknak mennyire ad ez egy, vagy mennyire tágítja ki az ismert szerzésnek a lehetőségét?
Valamennyire segít, de azért nem szeretnénk erre támaszkodni. Tehát, hogy nyilván szoktam nézni, én is nagyon sok tánckoreográfiát nézek, és mondjuk van egy-egy lépés, vagy van egy-egy lépés kombináció, ami nagyon megtetszik, és azt átveszem. De most már egyre inkább ragaszkodom ahhoz, hogy a saját koreográfiáimat tanítsam a lányoknak, hogy ne úgymond másoktól csenjek el, vagy lopjak el lépéseket. Azért vannak olyan koreográfiák, amiket YouTube-on láttunk, nagyon megtetszettek, és így megtanultuk, de leginkább a workshopokról hozzuk haza. Tehát az élőben, ugye ez egy ilyen szájról szájra terjedő, vagy testről, csípőről csípőre terjedő műfaj, úgyhogy igyekszünk workshopokra járni, és élőben kapni az utánpótlást. Meg ugye a férjem ebben nagyon sokat segít nekem, hogy ő is, ahogy variálja a ritmusokat, és új ritmusokat talál ki, általában úgy vagy elő megszületik a dobszóló, és akkor én arra találom ki a koreográfiát. De hogy nagyon jó érzés az, hogyha hoz egy-egy új ritmust, vagy egy-egy új impulzust.
Kultúrsok, Zugrádió, mai vendégünk Vég Teodóra, magyarországi Tahiti tánccsoport vezetője. A zene után jövünk vissza. Sziasztok, itt vagyunk ismét a jó kis tahiti zene után. Mai vendégünk Vég Teodóra, magyarországi tahiti tánccsoport vezetője, és arról beszélgetünk, hogy milyen jó tahiti táncot tanulni, és milyen jó még nézni is, ugyanis rövidesen most a hétvégén, hanyadikai dátum, milyen 20-án, dátum?
20-án, szombaton.
20-án, tehát július 20-áról van szó, szombatról, ahol az ütős fesztivál lesz majd Agárdon, és tudsz még esetleg egy közelítőt mondani? 21-e?
Nézem, hogy júliusban ugye, igen, 20-a, bocsánat, 20-a péntek, 21-én lesz szombaton.
21-én szombaton, délután.
Délután 2 órakor.
Délután 2 órakor Agárdon.
A Szabad Strandon, az ütős fesztiválon.
Ütős fesztivál. Kérlek, egy kicsit mutasd be nekünk ezt az eseményt.
Ez egy fantasztikus esemény, amin én tavaly vettem részt először. Ez a 3. ütős fesztivál idén. Mi a 2. kapcsolódtunk be, és tavaly már tartottunk egy workshopot a párommal együtt. Én tanítottam a táncosokat, ő tanította a dobosokat, és akkor egy ilyen egyórás táncolás és dobolás végén összedobtuk, amit tudtunk, tehát az ott hirtelen dobosokká vált dobosok ritmusaira táncoltak a hirtelen lett táncosok, és nagyon-nagyon jó hangulat alakult ki. Úgyhogy most szombaton ezt is megismételjük az előadás után, akinek van kedve, az ki is próbálhatja, bekapcsolódhat a ritmus szekcióba is, vagy a táncba. És annyira jól, tehát ez egy fantasztikus kezdeményezés, ingyenes egyébként az egész fesztivál, és nagyon számomra nagyon, nagyon nívós és nagyon jó fellépők lesznek. Ugye a Parnograszt, Pajabe, a Holdalanab zenekar, Davai zenekar, Ataru Taiko együttes, tehát bármi, ugye brazil táncosok, dobosok is szoktak lenni, bármi az egész világról, ahol az ütőszekció erős. És hát ugye nyilván nekem a tahiti tánc a szívem csücske, de a ritmusok miatt a szívem csücske, úgyhogy én múlt évben péntektől vasárnapig fantasztikusan éreztem magam ezen a fesztiválon, mert valahonnan mindig jött egy nagyon jó élő ritmus, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy idén felkértek, hogy én legyek a fesztivál arca. Úgyhogy a molinókon, plakátokon is én vagyok, a reklámvideóban is, és ugye nyilván így egyre szorosabb az együttműködés a tahiti tánc és dob, és az ütős fesztivál között.
Ez csodás. Hogy lehet ezt elképzelni? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek ezen a fesztiválon, ahol az ember nem is kell, hogy a színpadhoz menjen, csak beállhat adott esetben táncolni vagy dobolni egy-egy nyitott kis csoportba, vagy ezt rosszul gondolom?
Pontosan így van. Tehát ugye a színpadon egy színpad van, és a színpadon zajlanak az előadások, de nyilván amikor éppen nincs előadás a színpadon, akkor a színpad előtt ott ugye ez egy strand, tehát bárhol nincs is felállítva semmi, mert ugye ott a füvön mezitláb. Egyszerűen szétosztjuk a dobokat, aki akar, körém gyűlik táncolni, és indul a tánc. És ugyanígy afrikai tánc is volt tavaly, szerintem idén is lesz, brazilok, ugye a capoeirások, vagy szambások is jönnek, tehát, hogy sokféle workshop van, és igen, nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Nyilván attól függ, hogy mikor érkezik az ember, de az is jó, hogy kánikulát jósolnak hétvégére, és ugye ez egy strandon van, tehát amikor az ember kifárad, vagy kifullad, vagy kimelegszik a táncolásba, akkor csak beugrik a vízbe, és utána folytathatja tovább a programokat.
Ez ideálisnak tűnik. Milyen lehetőségeket tartogat még a nyár?
Számunkra?
Igen.
Augusztus 25-én fogunk még egyszer fellépni hula táncosokkal együtt, egy közös fellépésen. Ugye a hula a hawaii tánc, és végül is a kettő rokon kultúra, bár egy kicsit más a megközelítés, de rokonok, úgyhogy velük próbáljuk egyre szorosabbra fűzni az együttműködést. A másik pedig, hogy a Városliget, ugye... még azelőtt, igen, a jövő héten, ugye az ütős fesztivál utáni héten tahiti táncos és dobos táborba megyünk, hogy nyáron intenzívebben tudjunk gyakorolni, és több időt tudjunk együtt tölteni, de erre már minden hely betelt, és augusztusban többször is lesz a Városligetben dobolás és táncolás, tehát ilyenkor, amikor megengedi az időjárás, akkor igyekszünk szabadtéren, mert ugye mégiscsak itt az igazi szabadtéren, fűben táncolni.
Ezekhez az alkalmakhoz lehet csatlakozni?
Ezekhez igen, kezdőket is nagyon sok szeretettel várunk, dobolásra is, táncolásra is. Az információk mindig frissen fent vannak a Tahiti Tánc Facebook oldalon. Talán itt a, igen, ott a legfrissebbek az információk. Van egy Tahiti Tánc weboldal is, de a Facebook oldalra tesszük az eseményeket, és ott lehet a leginkább tájékozódni.
Ezek ingyenesek?
Nem, ez fizetős, az ütős fesztivál ingyenes, tehát ott a workshop is ingyenes, és egyébként pedig 2500 forintba kerül
per alkalom
a Városligetben tartott órák. És amikor pedig teremben vagyunk szeptembertől, akkor vagy 3000 forint per alkalom, vagy pedig egy 10 alkalmas bérletet lehet venni 24000 forintért, tehát akkor 2400-ra jön ki óránként.
Egy órát vagytok kint a ligetben ilyenkor? Vagy?
Két és felett. Mert egy óra, este 6-kor kezdünk, egy órát dobolunk, és a táncosok is, tehát azért, hogy megismerjék a ritmusokat, amire táncolni fognak, ez egy ilyen nagyon egyszerű dobos bevezető, tehát nem dobosoknak tartott, hanem táncosoknak tartott dobolás, hogy tudatosabban tudjanak a ritmusokkal együtt dolgozni, és akkor ez van 6-tól 7 óráig, és 7-től körülbelül 8-ig, fél 9-ig, attól függ, mikor sötétedik, akkor táncolunk.
A liget melyik részén vagytok találhatóak?
Fú, az eseményben pontosan fenn van a térkép, mert ott ugye nem annyi. Bár a hang után, ha megy az ember, akkor elég könnyű megtalálni. Legközelebb a Vajdahunyad várához vagyunk közel, és ugye van az az út, ahol az autók tudnak parkolni, ugye nyilván kihordjuk a dobokat, és igyekszünk a parkolóhoz minél közelebb lenni, úgyhogy ott, ahol a Szökőkút mellett, a Széchenyi fürdővel szemben a Szökőkút mellett be kell menni, ott a jobb oldalon szoktunk lenni, de ha valaki olyankor jön, amikor már indul, akkor hallja a dobokat, egyébként pedig ugye a Facebook eseményben, a Tahiti Tánc oldalon fenn van a térkép, a pontos térkép és a pontos részletek is.
Milyen számban szoktatok jelen lenni ezeken az alkalmakon?
Nagyon változó, de olyan 15-20 ember szokott lenni.
Szuper. Van esetleg még valami, amiről beszéljünk? Tehát van, ami fontos szerinted, amit még el szeretném mondani?
Az, hogy szeptembertől indulnak az új kezdő tanfolyamokat.
Milyen terveitek vannak még erre az évre?
Szeptembertől újult erővel csapunk bele az iskola évbe, ugye, hogyha már tánciskoláról beszélünk, és szeptember közepén indulnak a kezdő tanfolyamok, ahol ez egy 10 alkalmas alapozó tanfolyam, amire a weboldalon lehet már előre jelentkezni. És szeptember közepétől, ugye ez körülbelül november végéig tart ez a 10 alkalom, heti egy alkalommal, és utána lehet csatlakozni a csoporthoz már a karácsonyi fellépésen. Akik szeretnének, azok elő tudják adni, amit tanultak. Már gyűlnek a jelentkezések, ugye heti egy csoport, kezdő csoportot tudunk indítani, mert már a haladók is olyan sokan vannak, hogy ez csak így tudjuk megoldani, és várjuk az új csatlakozókat a közösséghez, azokat, akikben ugyanaz a nyíltság, ugyanaz az életöröm, és ugyanaz a tenni akarás, táncolni akarás, mozogni akarás, és életked van, mint akik már csatlakoztak eddig a csoporthoz, és hűségesen járnak évek óta.
Hát ehhez kívánok akkor további ugyanilyen energiákat, mert hogy látom, hogy abból van bőven. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy egy csomó dolgot megtudhattam. Én megmondom őszintén, a tahiti tánccal, a tahiti zenével nem nagyon találkoztam még életemben, bár nagyon nagy zenerajongó vagyok, de ebben az egy órában, amit itt beszélgettünk erről, azért elég sokat tanultam, úgyhogy csak gratulálok, gratulálni tudok ehhez az egész tevékenységhez, és köszönöm, hogy itt voltál. A mai kultúrsokban tehát Vég Teodórát, a magyarországi tahiti tánccsoport vezetőjét hallottuk, a tahiti táncról, zenéről, illetőleg egy most 21-i agárdi fellépésről, az ütős fesztiválról, úgyhogy akinek felkeltette az érdeklődését, az menjen a fesztiválra, menjen a Városligetbe dobolni, vagy ősztől pedig a tanfolyamra. Biztos, hogy nagyon komoly élmény lesz, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál nálunk Zuglóban.
Én köszönöm a meghívást.
Folytatódik tovább a napi műsorunk, Zugrádió, Budapest, Zugló. Sziasztok!